Van egy igénk, ezt szeretném felolvasni nektek. Máté 5.14. Nagyon zúg itt fönn a színpadon a hangfal. Jó van akkor. Micsoda? Beszóltál? Már érkezik, itt van a sarkon. Ti vagytok a világ világossága, az egész világ számára, a hegytetejére épített várost sem lehet elrejteni. Úgyhogy Urunk, kérünk, hogy áld meg ezeket a gondolatokat, tényleg szólj a szívünkhöz, szólj az elménkhez, bátoríts minket, vigyél tovább minket, mint ahol tartunk, adj egy lépéssel többet nekünk, és vigyél tovább, vezess bennünket tovább, akár az ismeretlenebb dolgokba is. Mert tudjuk, hogy te vagy az ösvényünkön a világosság, és megvilágítod minden lépésünket, te ott vagy velünk, és ebbe bízunk Jézus nevében. Amen. Nos, hát a sorozatunk az a 87%, és hadd mondjam el, hogy mi ez a 87%. Ez a 13%-ból jön, ugye már nem olyan rég olvastam egy statisztikát, ami egyébként nem friss, mert 2010-es vagy 2011-es, de nem találtam frissebbet azzal a, köszönöm szépen, azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy a gyülekezetbejárással, Magyarországon milyen helyzet a gyülekezetbejárással, és ez még nem is arról szól, hogy ki van megtérve, vagy ki nem, ki jár, ki az, aki a mennybe jut, ki az, aki nem. Ez csak egy szimpla kérdés, hogy ki az, aki templomba jár. És azt arra jutottak, hogy ha lerakom a poharat, akkor az ott marad végig, tehát nem iszok bele, hogyha ide rakom. Ami ott fog maradni szerintem. Igen, 87%-a megmarad. Illusztrálom. Szóval 13%-a jár Magyarországon az embereknek templomba. Havonta egyszer. És ennek is egy nagyobb része idősebb és nő. És ebből jött egy nagyon motiváló szám, ami egy olyan szám lesz szerintem az én életemben, és mondom ezt sokat, hogy számotokra is legyen egy jelképes szám, 87%, akik nem járnak. Ami azt jelenti, hogy most 87% a Magyarországnak nem fog elmenni egy gyülekezetbe sem. Tehát ha most arról beszélnénk sokat, hogy hogyan legyen jobb és csodálatosabb, és egyébként most fogok egy kicsit erről beszélni, de nem arról, hogy jobb és csodálatosabb legyen a gyülekezet, de hogyha ha állandóan ezt tanulnánk, és ilyen szemináriumokat csinálnánk, és az iskolát, bibliaiskolát csinálnánk, és hogy hogyan legyen jobb a gyülekezet, hiába attól még nem fog eljönni a 87%. Azért, mert jobban csináljuk, vagy ügyesebbek vagyunk. Mert Jézus nem arra buzdított minket, hogy ide hívjuk be az embereket a gyülekezetbe, hanem azt mondta, hogy menjetek ki. Menj el a te világodba. Azt mondta, hogy menjetek széles a világra. Most ez nem azt jelenti, hogy mindenki vegyen repülőjegyet valahová föld túloldalára, mert mindannyian ott kötnénk ki, ugye, mert itt vagyunk. Tehát, hogyha mindannyian... Hanem úgy értette, hogy menj a világodba. Menj te ki a világodba. Persze úgy is értette, hogy minden népcsoporthoz. Mert a Jelenések könyvében olvassuk, hogy minden nyelvből, minden népből, minden nemzetből lesznek majd ott a mennyben. Tehát ez azt jelenti, hogy az evangélium az el fog jutni minden népcsoporthoz. Még az Ungabunga törzshöz is, valahol ott az Antilláknál, meg az Óceániában, meg a meg a ott a Indonézia partjainál, a különböző kis szigetekre, a különböző kis törzsekhez, ahol még talán meg is kóstolják egymást az emberek, mert hozzátartozik az ő ottani vallásukhoz. De el fog jutni az örömhír. Kik által? Hát azok által, akik Jézus családjához tartoznak. Úgyhogy erről szól ez a sorozat, ez a 87%. Ha meghallgatod a többi üzenetet, 3 volt eddig, ezeket meghallgatod, ezekre buzdítanak, ezekre bátorítanak, ezekre hívnak ki erre, hogy érjük el a 87%-ot. Legalábbis amennyi ránk esik itt Magyarországon, vagy Szegeden, a te világodban, a te utcádban, a Szent Háromság utcában, ahol lakunk, vagy ahol dolgozunk, vagy az Óbébai utcában állunk, vagy mit tudom én, Gyálaréten, Szatymazon, Alsóvároson, Felsővároson, Tápén, és sok-sok helyen, Móravároson, Dorozsmán is. Jó. Jöhetnek a dorozsmaiak is a mennybe. Jó van, köszi, Dani. Na, úgyhogy hajrá, mert mi vagyunk a világ világossága, az egész világ számára, és ez fontos, az egész világ számára. Nem rejthető el a hegyen épült város, és beszélünk itt a változásokról, meg tényleg azért ezek az üzenetek, amiket most prédikálok, tényleg a változásra hívnak. És így az elmúlt fél évben sokat beszéltünk erről a nagyon alap, igazából a legnagyobb parancsolatról, hogy szeresd Istent, és szeresd a fele barátodat. Ugye ez volt a nagy parancsolat. És ez számunkra nem új elképzelés, azt gondolom, hogy szeretni Istent, és szeretni az embereket, mert egy ilyen közösség vagyunk. Szeretjük Istent, és szeretjük az embereket. De vezetőként én azért előrébb járok. Úgy értem, hogy fejben, szívben, mert ez a dolgom. Meg Isten ezzel áldott meg, hogy lássak dolgokat előbb, mint ti. Vagy lássam esetleg egy kicsit magasabb szögből, mint ti. Ez nem tesz engem jobbá, vagy többé, hanem ez van. És az a helyzet, hogy zavarnak dolgok. De nem csak köztünk, vagy nem csak bennünk, hanem egyébként, ami zajlik így a kereszténységben, itt a mai világban. De zavar az, hogy nem növekszünk, zavar az, hogy nem vagyunk igazán hatással a körülöttünk lévőre, ha bár én azt annyira nem tudom megítélni, mert nem vagyok veletek, hogy lássam a ti körülöttetek lévőket. Oké? De hogy tehát számomra ez egy kihívás. Mert azt tudom, hogy itt vasárnap itt vagyunk, és dalokat énekelünk a szeretetről, dalokat éneklünk arról, hogy szeretjük Istent, dalokat éneklünk arról, hogy szeretjük ezt a világot, erről prédikálunk, tehát itt vagyunk, ezt mind hisszük, ezt mind értjük, de mi az, amit teszünk ez ügyben? Mi az, amit teszünk ez ügyben? Nem itt bent, hanem odakint. És régen az elménkben, legalábbis az enyémben, meg ahonnan én jöttem, úgy gondoltuk, hogy az egyetlen módja a növekedésnek, hogy több evangelizációt kell csinálni. Még többet. Okay? És mi történt? Több evangelizációs projektet csináltunk, ilyen családi napokat, kézzétek el, szerveztem egyszer egy olyan családi napot Budakeszi Vadasparkba. Vittünk medencéket, ugrálóvárakat szereztem, medencéket szereztem. A helyi önkéntes tűzoltó parancsnokságot megkértem, hogy a Budakeszi Vadasparkban jöjjön aki a lajtos kocsijával, töltsék meg a medencéket. Volt bohócunk, volt lufi hajtogatónk, és családi napot csináltunk, és többször csináltunk ilyet. Hogy elérjünk embereket. Mert ez volt, hogy hát... Még több. Tehát kipróbálunk dolgokat, csináljuk, és ezek jó dolgok voltak. Rengeteg időbe tellett a megszervezése, rengeteg energia, sok pénzbe került. mit tudom én, akár egy evangelizációs hetet megcsinálni. Ilyet csináltak már egy Szegeden, mi nem. Ott, ahol a cirkusz szokott lenni, a régi média márta szemben ott van egy rét. Felállítottak oda egy sátrat, és akkor minden nap volt valami dicsőítés, meg este üzenet. És vettem ilyenbe részt, és mi történik egy hét után? 3 ember megtér. Ami fantasztikus. Egyébként, ha egy is megtér, fantasztikus. De hogy... És ebből a 3-ból 1 ember marad meg mondjuk 1 év múlva valamelyik gyülekezetben. Tehát, és elbátortalanító ez. Elbátortalanító a végén, mert csináljuk a programokat, megszervezzük, beletesszük az energiát, beletesszük a pénzt, és mi van a végén? Tehát túl kalibráltuk, túl képzeltük a benne rejlő lehetőséget, hogy fú, ezt így meg úgy megcsináljuk, és akkor... És az eredmény meg csalódást okoz. És ez megy. Ez megy sajnos a kereszténységben. Amit gondoltunk az elmúlt évtizedekben, hogy amikor gyülekezetként nem növekszünk, és nem vagyunk hatással, akkor a válasz az az, hogy többet csináld. Még többet csináld. Még többet csináld. De a válasz az nem ez. A válasz az az, hogy többé kell válnom. Nem többet kell csinálnom valamit, hanem nekem kell változnom belül. Egy belső változásra van szükség. Mert ma egy ilyen csináld társadalomban élünk. Ez a tevés hajtja ezt a mai nyugati társadalmat. Csinálni, csinálni. És ezért nem értékelik például túl nagyra az idősebb korosztályt. Mert ők már nem annyira termelőképesek, mint a fiatalok, úgyhogy minél öregebb valaki, minél idősebb valaki, annál kevesebbet tud tenni. És ezért nem értékelik nagyra például az idősebb embereket. A nyugati társadalomban. Más kultúrákban, egy keleti kultúrában, ott sokkal nagyobb. Sokkal nagyobb, mert ők hozzák a bölcsességet, ők hozzák a tapasztalatot, ők hozzák azokat a megélt dolgokat, ami tartalmat adhat nekünk fiataloknak. Tiszteletre méltóbbak. Úgyhogy előbb vagy utóbb rá fogsz jönni, hogy az élet nem arról szól, hogy teszel, hogy teszel, hogy teszel, és megint teszel, és még többet teszel, hanem aki te vagy belül. Emberek, akik valamilyen testi fogyatékossággal születtek, és egész életükben szenvedtek valamitől, legyen az bármilyen betegség, vagy hiányosság, ők felfedeztek valamit abból, hogy mi az ember belsőjének a lényege, az ember személyiségének a lényege, a jellemnek a lényege. Amit mi észre sem veszünk, mert legtöbbünk, mindenünk megvan, hogy csináljunk, hogy csináljuk, hogy csináljuk. És akkor, ha ez nem megy, vagy mit tudom én, akkor vagy többet csinálom, vagy ha már a többiek sem csinálják, akkor már ciki nekem csinálják, akkor csinálom azt, amit a többiek, de csináljuk, 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 csináljuk. És semmi nem állított meg még minket a csinálásban. Mert a csinálásban azért van jó dolog, mert visszajelez, hogy befejeztél valamit, látod, ránézel arra, amit csinálsz, hogy eredménye van, úgy értem, hogy csak megcsináltam. Lehet, hogy a célját tekintve nincs eredménye, mint az evangelizációknak. De akkor azt meg mi keresztények lerendezzük. Hát mi kihirdettük, mi megtettük a dolgunkat ebben a városrészben, és azt, hogy nem éltek vele, majd az Úr előtt majd ők számot adnak. Hát gratulálunk magunknak. Na, úgyhogy olyan gyülekezet voltunk, ami többet csinált, de nem sokat értünk el. Többet csináltuk, de nem növekedtünk. És többet tettünk, de csalódás volt benne. Sőt, emiatt, most arról beszélek, ahonnan én jöttem, jó? Arra a gyülekezetről. Ott aztán aggodalom volt, és aztán amikor különböző dolgokat csináltunk, vagy aztán ebbe vélemények lettek, hogy de ne így csináljuk, vagy úgy csináljuk, akkor beharcok lettek. Okay. Elégedetlenség volt a gyülekezeten belül. És rájöttem, hogy a kulcs ahhoz, hogy változtassunk a gyülekezeten, És lehet, hogy ez segíteni fog nektek is, és ezért beszélek erről. Nem tudom, remélem, hogy segít. Ebben a hitben jöttem, meg hiszem, hogy Isten adta ezt a gondolatot a mai napra. De tehát, hogy a kulcs az nem az, hogy többet evangelizáljunk. És hogy a kulcs az nem az, hogy elérjük az elveszetteket, ha bár semminél minden több, hanem beszélnünk kell arról, hogy növelnünk kell a szeretet körét az életünkbe. Erről kell beszéljünk. Magunk körül a szeretet körét megnövelni. És ha nem evangelizálsz a következő 12 hónapban, nem számít, ha ez a szeretet kör nincs rendben. Ha ezt rendbe tesszük, én azt gondolom, hogy Isten királyságának a növekedése az rendben lesz. Nem lesz gond. Tudod, mi történik a gyülekezetben? Minden gyülekezet alapból az ugyanolyan embereket szereti, akik már köztük vannak, a hasonlókat, de ez sok közösségre, másmilyen közösségre is jellemző. Tehát azokat szeretik inkább, akik már a gyülekezetbe járnak, vagy azokat a típusú embereket. Minden gyülekezetnek megvan a demográfiája. Van idősebbekből álló gyülekezet, van romákból álló gyülekezet, van fiatalokból álló gyülekezet, sokféle van. Sokféle. Vannak olyanok, ahol főleg szegény emberek vannak, van ahol a középosztály, van ahol a tehetősebbek. De ránézésre nagyjából meg is lehet állapítani, az ember elmegy egy közösségbe, hogy itt milyen típusú emberek vannak. Azt mondza. Egyébként nincs baj például egy roma gyülekezettel, ha annak a gyülekezetnek a környékén romák élnek. És csak romák. Tehát ha a gyülekezet demográfia, tehát a környezet demográfiája ugyanolyan, mint a gyülekezet demográfiája. De ha nem, például nem roma lakosú az a környék, de van roma gyülekezet, akkor nem vagyok biztos benne, hogy a szeretet köre az túlmegye mondjuk a romákon. És ez igaz bármire, most csak kiemeltem egyet, de igaz bármelyikre. Így ez a magyarra is, vagy más nemzetiségre is. Úgyhogy alapvetőleg gyülekezetként azokat érjük el, akikkel mi kényelmesebben szót értünk. Automatikusan szót értünk. Senki nem akar olyas valakit elérni, aki mondjuk a kényelmi zónáján kívül esik. Ez már nehezebb. És egy teljesen természetes ilyen, hát hogy mondjam ezt, ilyen társadalmi dinamika bejött a gyülekezetbe, aminek nem szabadna itt lennie. Úgyhogy az a helyzet, ha nincs kihívás, ha nincs unszolás, ha nincs bátorítás, ha nincs erre figyelemfelhívás, akkor csak a hozzánk hasonlókat fogjuk elérni. Az olyanokat, mint te vagy én. És ebben az esetben a szeretet körét a kényelem határozza meg. És nem a könyörületesség. Tudod, énekeljük a dalokba, hogy elérni a világot, vagy mit tudom én, és közben csak egy bizonyos típusú embert tudunk elérni, és hiszük azt, hogy több tennivaló és több evang a kulcs, ugye, ez a régi mód, és az embereket hajtjuk, hogy akkor több evang, meg mit tudom én, és aztán ebbe az emberek meg belefáradnak. Kifáradnak. És nem térül meg a ráfordított energia. És ilyenkor meg kell állnunk és elgondolkodnunk. Na, van-e jobb ötlet? Mert úgy hisszük, hogy tenni kell valamit, ha elromlik valami. Akkor tenni kell. És néha nem tudsz csinálni semmit, mert nem ez a lényeg, viszont egy dolgot biztos sem tudsz csinálni, hogy változol belül. Ott mindig lehet dolgozni. hogy én változzak. Valakivé válni. Ez mondjuk több munka. Mint az, hogy mondd meg, hogy mit csináljunk, és mit csináljuk. Az, hogy én változok, az több munka. És hosszabb. Tehát több időbe telik. Nincs azonnali hatás. És erről szólt így az elmúlt fél évünk igazándiból, így a Hídban, hogy beszélünk arról is, hogy növeljük a szeretet körét magunk körül. Ezt így mint kifejezést még nem hoztam be. De tulajdonképpen erről beszéltünk az elmúlt fél évben. Szeretni a nehezen szerethető embereket. Szeretni az ellenséget. Figyelj, az ördögöt nem érdekli, hogy többet teszünk. Őt nem izgatja, nyugodtan. Amíg csak ilyen szűk a kör, és csak keveset érnek el, addig nyugodtan csinálják, legyenek kreatívak, ó, bármit, nyugodtan. Csak csinálják. Lehet hangsúlyosan evangelizáló gyülekezet. Az ördög szereti azt. Mert neki nagyon rendben van az, ha kicsi szívű, kis szeretet körű emberek evangelizálnak. Mert oda úgysem fog beférni senki. Mert információt fogunk közölni kis szívvel. Az információn lesz a lényeg, hogy átadjuk az evangéliumot. Így. Tessék! De nem lesz nagy szív. Nem lesz befogadó szív. Nem lesz elfogadó szív. Úgyhogy az ördög az örül ennek. De ha megnöveljük a szeretet körét a szívünkben, és körülöttünk, az fantasztikus. Tudod, mire lettem figyelmes, hogy a szívnek elképesztő nagy kapacitása van. Elképesztő kapacitása van a szíveteknek, meg az enyémnek is. Arra, hogy szeressek. Tényleg. Nagyobb, mint gondoltad. Figyelj, képes vagy egy teljes várost szeretni. Képes vagy szeretni a városodat. Képes vagy szeretni egy nemzetet, az országodat, a nemzetedet. Oké? És még az egész világ is belefér a te kicsi szívedbe. Belefér. De az, hogy szeretni tudd a világot, ahhoz, hogy szeretni tudd a nemzetedet, ahhoz, hogy szeretni tudd a városodat, el kell bánni azzal a részeddel, ami igazából hajtja, motiválja azt, hogy kiöntsd az életedet. Mert a képességünk megvan rá. Na, úgyhogy egy pár gondolat erről. Mi van akkor, ha csak szegény emberek vannak, mondjuk a gyülekezetben? És most, figyeljetek, most csak amiről beszélek, az egy nagyobb kép. Egy nagyobb kép nem csak velünk kapcsolatosan, hanem egy nagyobb kép akár a kereszténységben. Hogy mi lehetne egy irány, vagy egy cél, ami felé haladhatunk. Mindenképpen én vagyok az első lépés ebbe. Az én szívem. Számodra meg a te szíved. És ebbe akarlak bátorítani ezzel a mai nappal, és megmutatni pár nagyon érdekes dolgot. Tehát mi van, ha csak szegények vannak? Ki fog számuk, tehát ha csak egy olyan közösség van, amelyik a szegény embereket éri el, ki tud nekik abban a közösségben egy jobb életet fölmutatni? Egy példát. Hogy lehet több is. Vagy lehet küzdeni többért is. Ha soha nem rakjuk össze mondjuk a tehetősebb emberekkel őket. Oké? Ha csak tehetős emberek vannak, és nem érnek el szegényeket, akkor hogyan tudja meg egy tehetős ember azt, hogy milyen nélkülözve élni? És mit jelent az, hogy fizetéstől fizetésig élni? Vagy mindig egy kicsi minusszal akár? Soha nem fogják megtudni. Ha nincsenek köztük például szegények. Oké? Vagy ha szegények, azok mindig csak Afrikában vannak, meg Indiában vannak, és oda küldünk pénzt, mert ott vannak a szegények. És mi van az itteniekkel? A szegedi szegény emberekkel? Oké, mert mindig csak a pénzt küldünk oda valahova messzire. Vajon összefognak-e a helyi szegényekért azok, akik most brutális mennyiségű pénzt pumpálnak az ukrán embereknek? És nem le akarom húzni ezt a dolgot, csak vajon azok, akik mindenfélét gyűjtenek és segítik őket ott, vajon itt megáll-e a helyi hajléktalan mellett, vagy a szegény családoknál, a különböző kolóniákban itt Szegeden és környékén, és segíti őket egyébként? Nagyon érdekes. Nagyon érdekes. Mit mondott Jézus? Szegények mindig lesznek köztetek. Mindig lesznek köztetek. Amúgy meg lehet, hogy a leggazdagabbak között vannak a legszegényebbek, ha mondjuk a szívet nézem. Tehát nem feltétlenül anyagi eredetű a szegénység. Igen, igen, igen. Úgyhogy mikor a szegények például ráéreznek, rájönnek arra, hogy a sorsuk nem a szegénység, akkor tehát ez elképesztő. Mert rájönnek arra, hogy tudnak más emberekkel is együtt lenni, tudnak ők tanulni esetleg másoktól. Rájönnek, hogy az élet végső végállomása az nem a szegénység, hanem az lehet, hogy most egy jelenlegi állapot, amiben nem kell, hogy belerokkanjak. És azt látod, hogy amikor egy ilyen vegyes közösség van, akkor megdöbbentő, hogy akár szegény emberek elkezdenek nyüzsögni tehetősebb emberek közül. Nem a Zsuzsó kedvéért, hogy majd lehet, hogy söprődik le egy kis morzsa az asztalról, hanem mert kinyílik egy új világ számukra. Oké, tehát szeretet köréről beszélünk, csak mindig térjünk vissza ehhez. A szeretet köre, hogy nem csak az a fajta ember fér bele, az kicsi kör, amilyen én vagyok, hanem egy nagyobb kör, amiben többen beleférnek. Másmilyen emberek. Olyanok is, akikkel esetleg én sose találtam meg a szót. Vagy elkezdenek időt tölteni egyedülálló emberek családosokkal. Mert lehet tanulni tőlük. Vagy fordítva is. Vagy elkezd a fiatal időt tölteni az idősebbekkel. Mert lehet tőlük tanulni. Tehát elképesztő lehetőségek vannak. Akkor, ha egy nagyobb körünk van, egy szeretett körünk. Egy csomó, nem is tudom, hogy mondják, van a... Tehát amikor egy ilyen vegyes társaság összejön, akkor úgy beindul a kémia. Nem tudom, hogy lehet ezt magyarul mondani. Mondják ezt így magyarul? Tehát, hogy beindulnak olyan folyamatok, vagy olyan érzések, megtapasztalások, amiket nem tapasztalunk meg akkor, ha mindannyian ugyanolyanok vagyunk. Hasonló élettapasztalattal. És hoztam egy ilyen videót, amit ha elindítasz, akkor kicsit a gyülekezet így néz ki. Ha szereted a Star Wars-t, akkor tetszeni fog ez a jelenet, mert abból hoztam egy perces vagy egy másfél perces videó részletet. Tehát amikor a gyülekezetet építünk, akkor kis hangerőt is kérünk rá. Amikor a gyülekezetet építünk, akkor az ilyen sokszínű, sokféle népből való emberek, mindenféle figurák vannak ott. Ilyen multigenerációs közösség.
Hey, we don't serve their kind here.
What?
You're a droid. They'll have to wait outside. We don't want them in here.
Much way up by the speeder. We don't want any trouble.
I heartily agree with you, sir.
Például a 3PO-t be se fogadják. Nekik kell menni. Szerintem nem ő volt a legcsúnyább egyébként az összes közül. De hogy, tehát amikor így a jövő gyülekezetére gondolok, akkor egy ilyen vegyes csapatra gondolok, ahol sokféle ember van, sok szín, sokféle népből való, tudod, itt láttál egyfejűt, kétfejűt, sokszeműt, gülüszeműt, kisfogú, nagyfogú, szarv van a fején, tehát mindenféle volt, cukinak kinéző, veszélyesnek kinéző, mindenféle volt, sokféle. És így kell kinézzen egy gyülekezet ma. Egy háza népe az első században az így nézett ki. Sok generáció együtt lakott a házban, ott volt az úr, tehát a gazda, volt rabszolga, sokféle volt. Férfi, nő, más népből való, mindenféle volt benne. Az volt a háza népe. Azt mondják, hogy Cornelius háza népe, majd mindjárt beszélünk is egy kicsit róla, legalább 100 fős volt. És rengeteg generáció, sokféle népből, sokféle háttérből. De Krisztusban ők mindegyek voltak. Oké, úgyhogy mindenféle, amilyen ember van a városunkban, olyan embereknek van itt helye a gyülekezetünkben. Ha kicsi a szeretet köre, akkor, és ugyanazt érjük el, mint mi vagyunk, és természetesen őket is el kell érni, nem erről beszélünk, de ettől sokkal többféle ember, tehát többféle ember van itt a városban, mint mi. Amúgy meg, nem tudom, hogy vagytok vele, de dögunalmas mindig ugyanolyanokkal lenni, akik mindig ugyanazzal a típusú emberrel együtt felnőni, az kicsit uncsi. Semmi izgalmas nincs benne. Nincs egy jó kis vita, vagy mit tudom én, vagy nem tudom. Tehát túl sima a dolog. Túl sima. Na, tehát... De nem is értem, hogy miért kell a gyülekezetnek annyira kiszámítható helynek lenni. Tehát valahogy egy idő után arra kezdünk el törekedni, hogy egy ilyen anyahajó legyen, amilyen... Ami, ha ilyen hullámok meg vihar van, az akkor is így... Tehát alig érzed benne. Tehát, hogy kiszámítható hely. Ki mellett fogok ülni? Tudom, hogy ki mellett fogok ülni, mert tudom, hogy ez mindig az én helyem, az meg a mit tudom én kié. És akkor mindig ott ülök. Vagy mindig az XY ül mellettem. Vagy... Tudod, erre törekszem, vagy kivel fogok ott találkozni, vagy mindig ugyanazzal beszélgetek. Tehát mindig milyen biztonságos sztori fog majd elhangzani a pásztortól. Ha majd olyan szót használ, vagy olyan történetet használ, jaj, tudod, milyen kép lesz majd kirakva, vagy milyen jelenetet fog megmutatni. Biztonságos-e, vagy sem? Én azt mondom, hogy a gyülekezetnek kéne a legkiakasztóbb helynek lennie. Úgy értem, a kényelmi zónánkat tekintve. A mi kényelmi zónánkat tekintve. Tehát akik már itt vagyunk, akik megérkeztünk. Itt helye van a pénzkéregetőnek, helye van a homoszexuálisnak, helye van mindenkinek. A romának, a hangosnak, a prostinak, a stricinek, mindenkinek. Amikor itt mered hagyni a széken a táskádat felügyelet nélkül, az azt jelenti, hogy bajban vagyunk. Túl biztonságos a gyülekezet. Kevés olyan ember jön, vagy nem jön egyáltalán olyan ember, akitől féltenénk. Ja.
Látom, olyan ember mellett nem akarok ülni, aki hangosan hallelujázik.
Utána meg 10 másodperce, ámen! És meg hangosan tapsol, meg integet valamiért, ezek állandóan jelentkeznek. Könyörtelen pásztor meg nem szólítja fel őket. Miért jelentkeznek? Valamit nem tudnak? Vagy mi? Én nem akarok. És én sok... Nem. Én. Még a végén rálépnek az új szép cipőmre, meg minden. Nem. A másik még nem akarok olyan gyülekezetbe járni, ahol ellopják a cuccomat. Ja. Remélem, hogy érzed azt, amit akarok mondani. És bízom benne, hogy hogy érted, meg érzed. A gyülekezetnek nem kell biztonságosnak lennie. Nem kell. És szerintem erre kiáltja hangosan a Szent Szellem azt, hogy halleluja! Halleluja! Nem biztonságos! Isten hozott a világomban. A való világban. Nem a buborékban, hanem a való világban. Mondom, ha egy gyülekezet biztonságos, ilyen szempontból, akkor ott valami baj van. Valami baj van. És mondanunk kell, és nekünk kell felkiáltani, hogy mesztelen a király. Mert túl biztonságos, túl fertőtlenített, túlságosan kiszámítható. És szeretem, amikor Isten elkezd fura embereket küldeni a gyülekezetbe. Például olyanokat, akik mondat végén ilyen B pluszos szavakat használnak. Úgy értem, nem azért, mert hogy beszéljünk így, hanem már valaki, jajos valaki eljön, aki így beszél, és neki rendben van, hogy itt van köztünk, és mi befogadjuk őt, elfogadjuk őt. Nem letakarítjuk, itt leslagozzuk kint az utcán, hogy tisztán jöjjön be, vagy az udvaron, és majd utána, majd lepucoltuk, majd lehet bejönni. Majd először megtanítjuk, hogy kell viselkedni bent, és akkor majd itt már tud viselkedni, akkor bent lehet velünk. Nem. Nem. Na most, az, hogy nem biztonságos a gyülekezet, ez két dolgot tud tenni veled kapcsolatban. Az egyik, hogy megsért. Megsért, és azt mondod, nem tudok itt lenni többé. Elmegyek, és keresek egy kényelmesebb helyet, egy biztonságosabb helyet. Vagy a másik. Lehet, hogy kicsi a szeretet köröm. Lehet, hogy még én szűk vagyok ehhez. Érzem, hogy ez nekem kényelmetlen, kihívás, de nem az a válaszom, hogy elmegyek akkor, és megtalálom az én szűkebb kört, hanem lehet, hogy én vagy, akkor én szeretnék ebben növekedni. Lehet, hogy ezt a sértődést, amit ez okoz, lehet, hogy hagyom, hogy Isten átalakítsa valahogy ezt a sértődést bennem. Mit szólsz ehhez a mondathoz? Lehet, hogy azok a fura emberek a gyülekezetben, azok többet mondanak el te rólad, mint te róluk. Tehát, hogy hogyan érzel irántuk a furcsa emberek iránt. Lehet, hogy az inkább azt árulja el, hogy milyen az én szívem állapota. És nem az, hogy ők milyen furcsák. Lehet, ha hagynánk, hogy az emberek a gyülekezetben beleütközzenek ezekbe a dolgokba, és nem azon ügyködnénk folyamatosan, hogy hogyan balanszírozzuk, és egyre biztonságosabbá tegyük, és igen, akkor megyünk, és rászólunk arra az emberre, hogy ne bémegezzen, meg mit tudom én, meg vegye le az Iron Maiden pólót, mert mit tudom én, az ilyen halálfej van rajta, meg minden, és megijed a pásztor a színpadon, mert azt látja, hogy itt a második sorban mondjuk egy ilyen pólós, mit tudom én, tehát, hogy nem. Ehhez inkább az kell, hogy legyen nagyobb a szeretet körünk, ahol megismerhetünk másfél embereket, más embereket, mint mi, mindenfélét, egy szélesebb, és így tudunk válni egy szélesebb, egy kevésbé ítélkező közösségé, ami egyébként sokkal vonzóbb lesz azoknak az embereknek, a 87%-nak. De helyett mi inkább többet akarunk tenni, több programot akarunk csinálni, ahelyett, hogy inkább többé válnánk, és dolgoznánk magunkon, hogy a szívünk növekedjen. Tehát inkább többet akarunk tenni, mint hogy megnéznénk magunkat a tükörben, hogy kik vagyunk mi, És amit látok a tükörben, feltenném a kérdést őszintén, hogy így, ahogy most vagyok, meg ahogy gondolom, valóban Istent képviselem? Mert lehet, hogy nem. A szűk körömmel. És annak idején mi egy ilyen mindenkit magába foglaló gyülekezet voltunk. A teológiánkban, meg a nyelvezetünkben. Egyébként. Tehát mi úgy gondoltuk, hogy hát akkor szélesek az ajtók, be lehet rajta jönni. Állandóan ezt mondtuk. Szélesek az ajtóink, be lehet rajta jönni, és természetesen ki is lehet rajta menni. Tehát a teológiánk és a nyelvezetünk az mindenkit magába foglaló gyülekezet volt. De a viselkedésünk és az életstílusunk nem. Az exkluzív volt. Mint Péter apostol. Mint Péter apostol. Aki pünköskor arról prédikált, hogy mindenkire kijönti a Szent Szellem magát. Ezt prédikálta Péter. De Isten konfrontálta őt. Mert ha Péteren múlott volna, és Isten nem konfrontálja őt, akkor Péter egy zsidókból vált keresztény gyülekezetet csinált volna csak. Csak zsidó keresztény gyülekezet lett volna. Ott Jeruzsálemben. Mert őt nem érdekelte a pogányvilág. Egészen addig, amíg Isten nem konfrontálta őt, apostolok cselekedetei 10-ben, amikor ott Kornéliuszhoz hívta őt, és álmot látott előtte lévő estéken. Látomásban egy lepedő leszállt, 3-szor is, és tele volt mindenféle olyan dologgal, állatokkal, étellel, ami tisztátalan a zsidó embernek. Oké, tehát éhesen feküdt le Péter aludni, ezért kajáról álmodott, de sajnos az álmában olyan kaja szállt le, terű-terű asztalkán volt, csak olyan volt, amiről azt mondta, hogy hát ez tisztátalan étel. Ilyet nem eszik egy zsidó ember. És egyébként Isten mindig, amikor változtatni akar minket, akkor mindig megvárja, míg éhesek leszünk. Tehát ad egy elégedetlenséget bennünk. És aztán visz tovább bennünket. Oké? És Isten vár, amíg eleged nem lesz valamiből. Isten vár, de amíg meg nem rekedsz annyira, hogy nem tudsz tovább lépni. És amikor ilyen van, akkor kell nagyon figyelni. Mert akkor Isten szól, akkor Isten ad álmot, Isten ad látomást, Isten szól hozzád az igéből. És lehet, hogy olyasmit fogsz hallani, ami a te körödön kívül van. Ami egy nagyobb szeretett kört fog igényelni. Ami a kényelmetlenbe fog kihívni. De hát hogy gondoljuk azt, hogy minket nem lehet kihívni oda? Azt gondoljuk, hogy tökéletesek vagyunk? Akkor aki azt gondolja, cserélje a helyet Jézussal. Lehet, hogy jobban fogod tudni irányítani a Földet, meg az egész világ mindenségét. Ha nem, akkor mindig is lesz kényelmetlen. Ha nem, akkor mindig is lesz egy lehetőség, hogy a szeretet köröd legyen nagyobb. És mindig is van hely a kihívásra. Úgyhogy nagyon kell figyelni ilyenkor, mert amik akkor történni fognak, azok fontosak. Mert Isten végre megragadta a figyelmemet, és most már elegem van, beleuntam a régi dolgokba, már idegesítenek dolgok, és Isten beköszön. Hello! Figyelsz? És megvan a figyelem? És 3-szor mondta Péter, hogy Uram, hozzá se fogok érni ezekhez a tisztátalan dolgokhoz. Oké? Isten meg azt mondja, ne hívd tisztátalannak azt, amit én megtisztítottam. Amit elfogadtam. És ez 3-szor Isten megerősíti. Ami azt jelenti, hogy senki más nem hívhatja elfogadhatatlannak és tisztátalannak, ha Isten azt elfogadta. És aztán Péter rájött, hogy ez az álom, ez nem arról szól, hogy nem evett előtte. Nem az állatokról szól, hogy aztán ő mit ehet és mit nem, holnaptól kezdve, hanem Kornéliuszról szól a történet. Ahová éppen majd menni fog. Másnap. És amikor lement ezekhez az emberekhez, ezekhez a tisztátalan lényekhez, akik úgy hívnak, hogy pogányok, tehát magyar a pogány, az mindenki pogány volt, aki nem zsidó volt, akkor elment oda, és ott áll Cornélius is a háza népe előtt, aki mondom, legalább 100 ember volt. Az első mondata a következő volt. Apostolok cselekedetei 10:34. Azt hiszem, hogy ez ki van írva, ugye? Most kezdem igazán megérteni. Hallod? Most kezdem igazán megérteni. Mit? Hát most kezdem igazán megérteni, hogy nem személy válogat az Isten, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt és igazságot cselekszik. Most kezded igazán megérteni, Péter? Hát ne idegelj már ki! Hát pár éve fantasztikus üzenetet prédikáltál pünköstkor, hogy mindenkire megy a Szent Szellem, mindenkire, nem csak a zsidókra, akik megtérnek a zsidóságból, hanem mindenkire. Hát te prédikáltad, azt mondtad, hogy mindenki számára van. Cornélius nem volt benne. Nem, Péter szívében nem volt benne. Hiszen itt mondja, most kezdem igazán megérteni. De hát Péter, 3,5 évig éjjel-nappal Jézussal voltál, könyörgöm. Sülve, főve. Hogy érted, hogy most kezded megérteni? Olyasmit van tapasztalatod, amit senki másnak, itt egyikünk sem mondhatja, hogy 3,5 éve fizikailag sülve-főve együtt voltunk Jézussal. Péter elmondhatta. Figyeljetek, ha valaki éjjel-nappal személyesen együtt lehet Jézussal, és évekkel később még mindig nem érti, akkor figyelj, akkor szerintem mi se. Ne gondold, hogy te megérted, és ne gondold, hogy más is megérti, és ezért kell erről beszélnünk. De mégis úgy gondoljuk, hogy csak az, hogy éneklünk róla, csak az, hogy ámenezünk róla, az sírunk az elveszettek felett, könnyeket hullatunk, ez még semmit sem jelent. Figyelj, ha Isten küldene 10-20 embert ma ide közünk, feldúlnák a gyülekezetet, romokat hagyva, vagy úgy tudnánk fogadni őket, hogy Isten küldte őket, és nekünk is változnunk kell most. Melyik? Melyik jön neki? A romba döntés számomra, vagy az átalakítás? Ha úgy éljük meg, és fogjuk fel, hogy romba döntés, akkor nem fog maradni ebből senki. Másik illusztráció. Melyik akarsz lenni? És itt most behozom a kicsit a generációs különbségeket. Melyik akarsz lenni? Tesco-s vagy dízeles? Ismertek a dízel márkát? Az én időmben ez nagyon menő volt. Van még dízel, lányok? Nem nagyon? Dízel farmer, dízel póló, tehát ez... Na mindegy. Látjátok, már van generációs gap köztünk. Ki ezek ismeri a dízel márkát? Hát ez az egyik legmenőbb volt, mint a Ripley Farmer, meg ezek. Na, mindegy. A lényeg az, Tesco-s vagy dízel?
Nem Tesco-s,
mindegy az. Tesco-s az. Tök mindegy, mit mondok kettőt. Mondjatok egy frissebbet, ami jobban a 25 év alatti generációt képvisel, egy márkanevet. Na, lányok. Akik 25 év alatt vannak, ők legyenek azok. Mi legyen? Pull and Bear. Oké. Okay. A Pull and Bear generáció a jövőnk. Oké? 25 év alatt élk. De a legtöbb gyülekezet az Tesco-s. Igen, de a legkisebb is számít. Így van. Na, de mi a két dolognak a lényege, a két névnek? Hogy két különböző generációt képvisel. Oké? Tehát most ne azt nézd, hogy a Tesco-s az gagyi, a izé. Két különböző generációs. Két különböző generáció. Amit teszünk a gyülekezettel, hogy vagy Tesco-s, vagy túl emberesek vagyunk. Úgy értem, hogy vagy ilyen gyülekezetet építünk, vagy olyan gyülekezetet építünk. De sosem olyat, hogy a kettő együtt. Valahogy nehéz így gondolkodnunk. Ha csak nem csinálunk valami furcsa eseményt, ahol megpróbáljuk összepasszírozni őket, de amúgy, oké, két havonta, vagy négy havonta, vagy fél évente csinálunk olyan eseményt, ahol ezeket összerakjuk, de amúgy a Tesco-sok vasárnap délelőtt jönnek össze, a pullemberesek meg péntek este hétkor. Oké? És mi például 9 évvel ezelőtt, amikor indult a hírközösség, úgy döntöttünk, hogy behozzuk azt a fajta zenét, ami a fiatalabb generációnak jön be inkább. És nem ezokat a 20-30-40 éves régi dalokat kezdtük el énekelni. Hanem azt mondtuk, hogy így is. És a 15 éves és a 80 éves egy helyen, egy időben mégis tudta imádni az Istent. Nem volt probléma. De a régi történet az az, hogy ezt a két üzletet külön építik meg. De mi nem szeretnénk ezt. Legalábbis én biztosan nem szeretném ezt, mert számomra ez megint csak egy exkluzivitás. Ha az egyik mellé teszem le a voksom, a másikat kizárom. A másik mellé, akkor az egyiket zárom ki. És nem. Tehát nem akarunk embereket szétválasztani. Isten nem akar Tesco gyülekezetet, és nem akar Pullenberg gyülekezetet. Ő mindkettőt akarja, és egyben. De nekünk kell eldönteni, hogy melyiket rakjuk ki inkább az ablakba, a kirakatba. Oké? Okay? Ha Pullenbert kedvelő embereket akarsz, akkor Pullenberg cuccokat kell kirakni a kirakatba. De figyelj, arra is figyelnünk kell, hogy a boltban is legyen Pullenberg. Mert ha csak a kirakatba tesszük, de belül bejön és itt minden Tesco-s, akkor szívás van. az sokkoló. Oké? Okay? Tehát nem lehet csak nyomni a Pullenberg reklámot, de közben minden Tesco-s belül, vagy látszik, hogy ezek Tesco-sok hétköznap, de úgy csinálnak vasárnap, mintha Pullenberesek lennének. Mert például ez történik, ezt hívjuk úgy, hogy hiteltelen. És a nem hívő emberek, főleg a fiatalok, megszagolják 1 millió kilométerről a hiteltelenséget. Isten mindkettőt akarja, de a gyülekezet problémája, ez a történelemben, ez a tanulság, hogy nem tudjuk, hogyan csináljuk mindkettőt. Nem tudjuk, hogyan tartsuk meg a fiatal generációt. És nem könnyű. Nem könnyű 60 év felettieknek és 20 év alattieknek egyszerre prédikálni például. Tehát nem könnyű. Tehát én sem úgy állok itt, hogy és akkor a recept a következő, és akkor jó hosszú lista, és akkor így kell csinálnom. Tehát most, amiért én erről beszélek, az egy jövőkép, és arról, hogy az út ott kezdődik, hogy a szívünk növekedjen, a szeretet körünk táguljon, ott, ahol vagyunk, a mi világunkban. Oké, tehát nem recepttel jöttem, hogy ezt és ezt kell csinálni. Egyébként reklámozásnál döntened kell, hogy mert egyszerre nem tudsz mind a kettőnek reklámozni, tehát olyan reklámot nem tudsz, hogy elérje a 60 évest és a 20 évest is, de mivel rájöttünk, hogy Isten mindet akarja, tehát próbáljuk elérni folyamatosan mindegyik őjüket, de eldöntöttük, hogy mivel a Pullenberg a jövő, ezért afelé kell haladnunk. Nem a Tesco-i a jövő. Viszont ünnepelhetjük a Tesco-s anyukákat, nagymamákat, tisztelhetjük őket, megtisztelhetjük őket, és lehet, hogy nem ez van a kirakatban, de bent meg a nagy tisztelet van feléjük. A bölcsességük miatt, az élettapasztalatuk miatt, a szeretetük miatt, az, hogy velük az idős emberek biztonságot is tudnak sugározni. Kipróbáltságot, amit ők már megtapasztaltak, amit ők már felfedeztek. Nekünk fogalmunk sincs egy csomó dologról, ahol ők csak meg tudják fogni a kezed egy helyzetben, és azt mondják, hogy csak nyugi, csak nézz a szemembe, hadd imádkozzak érted. És megnyugszol. Mert tudod, hogy ott van 70 év, ott van 80 év, és sok mindenen keresztül ment. Én meg itt izgulok 20 évesen, 25, 30, 40 évesen. Úgyhogy bajban vagyunk, ha nincs meg ez a két generáció együtt. Emlékeztek, Péter azt mondta a pünkösdi prédikációban, hogy az idősek álmot látnak, a fiatalok látomásokat. Tehát vagy látással bíró, vagy álmodozó gyülekezetek vannak, de sokszor nincs együtt a kettő. Pedig kéne együtt legyen. Egy álmodozó, de látással bíró közösség. És Isten a kettőt egybe akarja szerkeszteni. Az atyák szívét a gyerekek felé, a gyerekek szívét az atyák felé. És szívesen keresnék ilyen helyet, ahol ez nagyon jó példázva van, de még nem találtam igazán. Nehéz. De az ördög nagyon rajta van, hogy ezt a két generációt távol tartsa egymástól. Ha egy gyülekezetben vannak is, távolodjanak el egymástól. Tehát legyenek elválasztva, mert ő tudja, ha az idős a fiatallal összejön, ha ez a két generáció egy ilyen szimbiózisba kerül, akkor ott meghatványozódik az erejelnek a gyülekezetnek. Tehát mi lenne, ha Isten házában ez sikerülne? Vagy csak egyre jobban sikerülne? Nem is az, hogy valami valóban megérkezünk, hanem csak elindulunk ezen az úton. És nem csak a gyülekezetben, hanem a falakon kívül is, az életünkben, a környezetünkben, a mi világunkban, ott is. Ez történne. Közelednénk egymáshoz, generációk, a közösségben, sőt, a közösségben együtt szolgálnánk. Figyeljetek, embereket összehozni, vagy összép hozni, az nem csinálás eredménye. Az lenni eredménye, hogy mi vagyok. Hogy tudok változni belőle. Az nem egy projekt által történik az emberek össze. Úgy értem, hogy meg lehet szervezni, hogy összehozzunk még más gyülekezeteket is, összehozzunk embereket, ezt meg lehet szervezni. Hogy akkor most összehozom, akkor most csinálunk egy ilyen összefogós alkalmat, ahol megcsináljuk azt, megszervezzük, hogy majd itt fogunk szívtől szívig találkozni. Ugye? Csak hogy mindig visszatérünk ez a gyönyörű szép kifejezéshez. Hogy a csinálásból lesz szívtől szívig. Nem. Nem, nem. Mert ha az események alkalmak összehozásával tennénk ezt, tehát ha azt gondoljuk, hogy ezt tesszük, mi történik egy ilyen alkalom után? Mindenki visszamegy a saját bunkerébe. Aztán majd 3 hónap múlva megint. Ilyen egy ez az a nap például, úgy értem, hogy szuper, meg szeretem, csak érdekes. Utána minden gyülekezet visszamegy a városába, és lopkodják továbbra is egymástól az embereket. Mert nem a 87%-ban halásznak. Úgyhogy most már tudom azt, hogy egységet nem lehet cselekvés által elérni. Egység az akkor van, amikor van egy közös cél, közös látás, és együtt csinálunk valamit. Afelé a közös célért, azért a közös látásért együtt megyünk, együtt áldozunk. Együtt tesszük bele magunkat. És szerintem Jézusnak a tanítványával a legnagyobb probléma az volt, hogy kicsi volt a szeretetüknek a köre. és éveket fordította arra, hogy tágítsa a számukra. Jézus, Jézus, a samáriaiak nem fogadnak szívesen a városukban. Nyugi Jézus, majd mi elintézzük. Lehívunk tüzet a mennyből, és hadd égjenek. Ez ott van benne a Bibliában, az Új Szövetségben. És milyen jó lesz. És el tudom képzelni Jézus, hogy srácok, még mindig nem értitek. Vagy Jézus, Jézus, ez egy másik történet. Jézus, Jézus, nézd, mit csináltunk, mint a büszke gyerek jön. Tudod, mikor hazamész, és a gyerek megjelenik úgy, hogy a kislábújától a feje tetejébe van kenve testápolóval. És ő boldog, mert ő bekente magát, ahogy anya szokta otthon bekenni. És boldog. De még az egész lakásban van kenve egyébként. Lucika megcsinálta azt. Jézus, Jézus, nézd, mit csináltunk. Láttuk ezt a fickó démonokat űzni, és nem hiszed el. Még csak közénk sem tartozik. Na de mi történt? Megoldottuk, Jézus. Hát gyorsan le is állítottuk. Mondtuk neki, hát ezt nem csináltad, de nem a csoportunk tagja vagy, ugye? Mi vagyunk a Jézus csapat. Hogy képzeled, hogy te ilyet csinálsz? Hát nem, mit csinálsz? Azt hiszed, megteheted, hát nem vagy része a csapatnak. Jézus meg, ó ne! Mit gondoltok? Ezt nem hiszem el. És látod, 3,5 évig fullba együtt voltak. Teljesen. És nem értették. Nem éreztek rá a szívére Jézusnak. Leállították a démonűzőt. És akkor hogy Jézus beszélget velük, egy kicsit próbálja rávezetni ők. Srácok, hogy van ez? Jobb akkor a démonnak bent maradni, csak mert az, aki kiűzi, az nincs benne a bandánkban? Hát Jézus, figyelj, ha így olózzuk össze a dolgot, akkor úgy értem, hogy mit akarsz mondani. Ja, ja, vágom. Értem, mire akarsz kívülni. Jó, jó, de másképp kéne olloznom, gyerekek. Ha csak a mi csoportunk csinálhatja, nem áll. Akkor a démonoknak is, meg az ördögnek is csak annyi lenne a dolga, hogy a mi kis csoportunkat elkerülje, és garázdálkodhat az egész világban. Aztán ott van Pál. Pál. Valószínűleg írtak neki levelet, valamelyik gyülekezetből. Pál, amikor nem vagy itt velünk, vagy börtönben vagy, akkor mindenféle ember jön a városunkba, és prédikálja az evangéliumot. Van, amelyik még pénzt is kér érte, és tüggáz a motivációjuk is. Csinálj már velük valamit, állítsd le őket. És Pál ír a levelekben, hogy az ő hatalmas szívével, mert ő volt az egyébként, aki a pogányok felé is kinyitott az evangéliumot. Megértett valamit, meglátott valamit. És azt írja Pál, hogy nem érdekel. Nem érdekel, hogy nyereségért vagy más motivációból prédikálják az evangéliumot. Az érdekel, hogy az evangélium prédikálva legyen. Mert ha valaki elér az evangélium, mindegy, hogy aki hirdette, az milyen motivációból tette. El lett érve az ember. Úgyhogy hatalmas szíve volt Jézusnak, de ezek nem értették. Ha a fickó nem ellenünk van, akkor... Kifelé. Nem, Jézus azt mondta, ha a fickó nem ellenünk van, most ha a fickó, igen, ha a fickó nem ellenünk van, akkor velünk van. Na, ezt akartam mondani. Oké, okay. Tehát ha a fickó nem ellenünk van, akkor, és ez micsoda gondolat? Micsoda gondolat? Ez is tudja egy kicsit növelni a szeretetednek a körét. Ha az emberek a városodban nincsenek ellened, akkor veled vannak, érted vannak. Ha nincsenek ellened. Ami azt jelenti, hogy a legtöbb ember a városban érted van. De mert mi azt hisszük, valamiért,
most úgy tanították, vagy úgy olvastuk, nem tudom. De mi azt hiszük, hogy világítani az konfrontációt jelent, sónak lenni az konfrontációt jelent, és a világ ellenünk van, és a világ az ellenségünk, ezért arra hamis következtetésre jutottunk, hogy az emberek ellenségesek. Ellenségesek a hitünkkel, ellenségesek Jézussal, és minden ellenségesek. Ezért a város, vagy a világ megközelítése ellenséges. Vagy ilyen bum-bum, kikommandózunk, és bum-bum, deszantosokat küldünk. A SWAT kommandót, a SIX-et, meg a mit tudom én, a Navy SEALs, nem tudom, mindenkit. A kommandót kiküldjük evangelizálni. Mert másképp nem lehet. Feltételezzük a konfrontációt, feltételezzük az ellenállást, mert azt tanultuk, hogy a világ ellenünk van. De Jézus nem hitte ebben, ő hitte azt, hogy az emberek értünk vannak, velünk vannak, kivéve akkor, ha az ellenségünk. Amúgy meg nem lesz ellenedre a város, hanem a tára indokodsz. Tehát úgy kell mozognunk a közösségünkben, mintha az emberek akarnák azt, amink van. És egyébként akarják, csak nem tudják összekötni ezt Jézussal. Úgy kell mozognunk a közösségünkben, hogy az emberek akarják azt, amink van. Érdekli őket. És akár még nagyra is értékelnek minket, mert mi a segítségükre vagyunk. Megvan az ok annak, hogy a gyülekezetek miért tartják szűken a szeretet körét. Mert ha nagyobb körben élnénk, nem ebben a szűkben, hanem nagyobb körben élnénk, akkor be kell vonódnunk. Akkor részt kell venni. És tudod, miért ment tovább a két fickó? Az irgalmas szamaritáns története megvan? Összevertek a rablók egy embert. Ott fekszik, igazából, ha nem segít rajta, valaki meghal. Jön a pap. Ó, ő biztos segíteni fog. Ugye zsidót vertek meg. Jön a pap. Átmegy az utca túloldalára, megy tovább Jeruzsálembe. Jön a lévita, aki hasonló, mint a pap, ezek a vallásosok, az is tovább megy. És jön egy szamaritánus, aki ellensége a zsidónak. A zsidók utálják a szamaritánus, szamariai beliek is utálják a zsidókat. És az ember valószínűleg azt mondja, hogy jaj, csak ő ne. Mekkora gáz az, ha ő segít rajtam. És ki segített rajta? Hát ez a szamaritánus. Na, tudod miért ment tovább a két fickó? A lévita meg a pap. Ebben a történetben. Mert tudták, ha megállnak, akkor részt kell venniük. Akkor tenni kell valamit. És amikor tenni kell valamit, amikor a részvétel, azt tudod mit jelent? Az, hogy a kényelmem ugrik, és a napirendem ugrik. Annak a kettőnek megvolt a napirendje, és nem fért bele, hogy segítsenek. A szamaritánus meg félre tudta tenni, mert a szíve, a szeretetének a köre nagy volt. Tehát megnövelni a szeretet körét, az együtt jár a részvétellel. És tudom, ez egy ijesztő dolog azoknak a gyülekezeteknek, akik azt a részt szeretik, amikor ima van, prédikálás van, profétálás van, sírás, meg subidubidú, meg mit tudom én. Azt szeretjük. De feltűrni az ingújunkat megbízhatóan, kitartóan, az már, igen, az van, az az öt ember, ott ők csinálják. És ezért mondta Jézus a többieknek ott, hogy ki a te fele barátod? És a sztori elmondja, hogy a fele barátod nem az, aki imádkozik érted, hanem az, aki jön és elér téged. És szerintem erről megfeledkeztünk. Teológiában hisszük a fele barátságot. Gyakorlatban megfeledkeztünk róla.
Úgyhogy elmondok még egy példázatot, egy modern példázatot, majd felolvasom inkább, aztán befejeztem. Mert amit felolvasok, az leírja azt, ahová sokan a kereszténységben eljutottak. És tennünk kell valamit felőle. És nem úgy, hogy valami többet kell tennünk, hanem beszélnünk kell újra meg újra a tükörbe egymás között arról, hogy a szeretetünknek a körének növekednie kell. A szívünknek nagyobbodnia kell. Ezt a történetet Theodor Óvéda írta. Nem tudom, mikorja ez a kis sztori, de jó lesz. Egy olyan tengerparton játszódik, ahol gyakran történt hajótörés. És ott volt ezen a tengerparton direkt egy életmentő állomás. Ami egy nagyon egyszerű, nagyon nyers, használt, nagyon használt életmentő állomás volt, egy kicsi kaiba. De nagyon-nagyon sokat használták, mert ez egy veszélyes partszakasz volt, és újra meg újra hajók süllyedtek el, és szükség volt a mentésre. És csak néhány odaszánt életmentő dolgozott itt. De ők folyamatosan őrizték a vizet. Nem törődtek magukkal, éjjel-nappal hajlandóak voltak vízre kelni, ha arról volt szó, hogy életet mentsenek. Ha arról volt szó, hogy keressék az elveszetteket. Annyi életet mentettek, hogy híresek lettek. A megmentettek és a közelben lakók közül sokan úgy érezték, hogy többet érdemel ez a hely. Ezért az idejüket és a pénzüket nem kimélve elkezdték támogatni a munkájukat. Új hajókat vettek nekik, új csapattagokat képeztek ki ebben a kis életmentő kaibában. De néhányan nem voltak elégedettek, mert nagyon lepusztult volt az épület meg a környezete. Nagyon szegényes volt a belsője is az épületnek. Úgyhogy úgy érezték, hogy sokkal kényelmesebbnek kéne lennie a belsőnek, hogy a megmentettek ott is biztonsággal és kényelemmel legyenek. Úgyhogy ágyakat vettek, több bútort vettek, jobb bútorokat, megnövelték egy kicsit az épületet is. És ezek után ez az épület egy közkedvelt gyülekező helyé vált a tagjai számára. Kialakították, kidekorálták, egy klubhelyiséget alakítottak ki benne, és aztán klubként is elkezdték használni. Mindezek után egyre kevesebben érdeklődtek a férfiak és a klubtagok közül, hogy a tengerre szálljanak, és mentsenek. Úgyhogy mit csináltak? Felvettek munkásokat. Mi nem, majd fizetünk értem, hogy mások csinálják. De bent a kaibában megmaradtak az életmentő motivumok, ez, az, minden, tehát minden, amire ránéztél belül, a kaibában az életmentésről szólt. Még egy jelképes életmentő hajó is volt benne, ahol ha valaki valami beszédet mondott, akkor azt jelképezte. És ebben az időszakban volt egy hatalmas hajónak a hajótörése. És ez a felbérelt legénység, ez a mentő alakulat, ilyen fuldokló, félhalott, koszos, kimerült embereket hozott a klubba. Betegek voltak, és mocskosak voltak, és különböző bőrszínűek voltak, és a gyönyörű klubot teljesen összekoszolták. Úgyhogy az épület igazgatás azonnal a zuhanyzókat kezdett el építeni a kaibán kívül, a klubban kívül, ahol a hajótöröttöket tisztába lehet tenni, mielőtt bejönnek az épületbe. Aztán a rákövetkező meetingen szakadás történt a klub tagjai között. Mert a tagok többsége azt akarta, hogy hagyják abba az életmentést, mert kellemetlen, kényelmetlen, és akadályozza a klub normális életét. Néhányan a tagok közül ragaszkodtak az életmentéshez. Mert hogy ez az elsődleges céljuk. és emlékeztették a többieket, hogy ez még mindig egy életmentő állomás. Végül leszavazták őket, és azt mondták nekik, ha továbbra is életet akarnak menteni, akkor kezdjenek el egy új helyet, egy új helyen. Meg is csinálták. De évek múlva ugyanez a folyamat játszódott le ott is. Klubbá váltak. De aztán egy újabb életmentő állomás alakult. És a történelem megismétli önmagát. Ha ma erre a tengerpartra mész, egy csomó exkluzív klubot találsz, és a mai napig sok hajótörés történik a part mentén, de legtöbben megfulladnak. Úgyhogy Jézus, bocsáss meg nekünk. Bocsáss meg nekünk, Jézus. A kis szívűségünk miatt, hogy ellenállunk sokszor, akkor is, amikor te növelnéd azt a szívünket, a szeretetünk körét. Bocsáss meg, hogy olyan könnyen elfeledkezünk arról, ami a küldetésünk itt a Földön. Mindent fölé rendelünk. De tényleg mindent. És bocsáss meg, Urunk, a klub hangulatért a kereszténységünkben. És ez a vágyam, és ezért imádkozom, hogy ez változzon. Hogy tegyünk egy kis lépést, aztán még egy kis lépést, és aztán még egy kis lépést azon az úton, amin mennünk kell. A nagy küldetésben, a missziós parancsban. Elérni a mi világunkat. Elérni a városunkat, elérni a környezetünket, a barátainkat, a munkatársainkat, ahová oda csöppentettél minket, Urunk. Te nem akkor kezdted el ezt a munkát a Földön, amikor számunkra te betoppantál az életünkbe. Kezdetben volt az ige. Év ezredek óta te munkákat szorunk. És olyan könnyen elfeledkezünk erről. Növeld a szívünket. Szeretnénk észrevenni ezeket a kezdeményezéseidet felénk. Figyelni akarunk rád, a te hangodra, a te vezetésedre, a te hívásodra az életünkben. Szeretünk téged, Jézus. És köszönjük, hogy te is szeretsz minket. Még akkor is, ha nem változunk. De szeretsz. Imádkozunk a jövő hétért, a táborért, az ottani gondolatokért, közösségért, beszélgetésekért. Önk ebben is legyen a te vezetésed. Köszönjük, hogy van lehetőségünk együtt táborozni. Te drága nevedben, Urunk. Amen.